Urunk Jézus, olyan jó a Te szeretetedről énekelni, jó hozzád közel lenni, jó hozzád imádkozni. Köszönjük, hogy megszólítható Isten vagy, és köszönjük azt, hogy nem csak megszólítható Isten vagy, de még mielőtt mi megszólítanánk Téged, Te szólítottál meg bennünket. Hálát adunk azért, Urunk, hogy együtt lehet ez a csoport, köszönjük azt, hogy terved van velük, és köszönjük azt, hogy benne mindenkivel egyénenként is terved van. Arra kérlek, Uram, most, és kérünk egy akarattal, hogy használd fel a mostani beszélgetést, igédről való közös gondolkodást a mi életünkben. Kérünk, hogy neveld a bizalmat, a hitet mi szívünkben feléd, és növeld bennünket a készséget arra, hogy szolgáljunk neked, hogy hívogassunk másokat is a te közeledbe, a te vonzásodnak a helyére, és kérünk, hogy vegyél ki a szívünkből minden akadályt, ami ebben meggátolna bennünket. Amen. Balázs hívott meg, vagy legalábbis ő tolmácsolta a hívást. Köszönöm. És ő mondta, hogy a Márk evangéliumával foglalkoztok. A mai rész az a második fejezetnek a 13. versétől a 17. versig terjedő szakasz.
Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és körülvették őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.
Annyira ismert igerész ez, hogy nem is teszem meg azt a próbát, hogy megkérdezem, hogy ki az, aki nem ismerte, mert valószínűleg mindenki ismerte, ha csak nincs köztetek olyan, aki most van itt először ifin, vagy gyülekezetben, gondolom, hogy nincsen. Viszont mégis azt gondolom, hogy hordoz olyan tartalmakat és üzeneteket, amik vagy újra aktuálisak lehetnek az életünkben, vagy új szituáció miatt lesznek aktuálisak, vagy pedig azért, mert egy történetből több tanulság is levonható a Bibliából. Ahogyan én gondolkodtam most ezen az ige szakaszon, három dolog jutott eszembe, és ezt a hármat szeretném megosztani veletek. Az első az, hogy Máténak, ugye róla van szó, és Jézusnak a találkozása szerintem az nagyon valószerűtlen. Nagyon valószerűtlen. Ugyanis persze a történet úgy van leírva, mint természetes eseményeknek a sora, de azért, hogy egy kicsit belegondolunk, hogy Jézus körül állandó tömeg, és itt is hangsúlyozza a Szentírás, hogy egy tömeg van, és még az is elképzelhető, hogy Máté vámszedő asztala körül is voltak éppen aktuálisan adót fizető emberek. Már ez önmagában nehézkessé teszi, hogy a tömegből Jézus kiszúr egy embert, Jézus, tehát vagy Mátét megpillantja, és ő hozzá szól. Tehát maga csak pusztán a fizikai találkozás is. De hogyha tovább megyünk, hogy ebben a tömegben éppen egy vámszedőt, egy olyan embert pillantott meg Jézus, aki a korabeli társadalom szemében kivetett volt, és azt biztosan tudjátok, hogy a vámszedőkre, a az elit, a vallásos elit úgy tekintett, mint hazaárulókra, akik kiszolgálják az idegen római hatalmat, és ugye erre rá is szolgáltak olykor azzal, hogy több adót szedtek be saját zsebre, mint amennyit egyébként a római hatóságoknak leadtak. Tehát az egész találkozás szerintem egy olyan valószínűtlen találkozás, amire, ha így jobban belegondolunk, emberileg nem is olyan természetes, nem is olyan magától értetődő. Azt, amit elmondtam, talán sokan tudjátok a vámszedőkről, de azt lehet, hogy kevesebben, hogy a templomi kultuszban sem vehettek teljes értékkel részt ők, abban a térben, ahol igazán folyt az istentisztelet, korabeli zsidó istentisztelet, a legbelső térben nem vehettek ők részt, hanem csak kívülről figyelték kvázi, hogy mit mondanak bent, mi történik ott bent az istentiszteletnek a helyén. És amikor ezen gondolkodtam, akkor eszembe jutott, hogy talán ha más formában is, de ma is ismerős lehet ez a szituáció. A pénzvilágában otthonosan forgó emberek és a vallási elitnek az elszigetelődése, az elválasztódása. És Jézus ezt a különállást, ezt a falat, ami a két csoport között megvolt, ezt áttöri ezt a falat. De szerintem ez egy nem kis faláttörés volt, egy nem kis különbségnek az áthidalása volt Jézus részéről. Akkor, amikor egy rabbi, egy vallásos zsidó és egy farizeus találkozik, beszélnek, sőt, leülnek egy asztalhoz, méghozzá pont Máténak a házában. Jézus észreveszi ezt az embert, megszólítja és elhívja, azt mondja neki, hogy kövess engem. Én ebből azt látom, hogy Isten tervében nincsen lehetetlen. Ha valakit ő magához akar vonzani, akkor akár megtalálja a tömegben is. Istent, most ilyen nagyon egyszerűen mondom, hogy nem érdekli, hogy honnan jössz. Nem érdekli, hogy ki voltál, hogy kinek tartanak mások. Ő meglát és elhív az ő követésére. És ami még döbbenetesebb, szerintem az Máté válasza. Ha azt mondtam, hogy Jézus megszólítása valószerűtlen, akkor azt kell mondjam, hogy Mátének az erre adott felelete vagy válasza, az még inkább valószerűtlen. Ehhez is hozzá vagyunk szokva, mert ismerik a történetet, ezért úgy olvassuk, mint egy szinte természetes lépés vagy reakció Jézus hívására, hogy ő föl kell, ott hagyja a vámszedő asztalát, és aztán követi Jézust. De azért, hogyha ebbe is belegondolunk, hogy mi mindent hagyott ott Máté ezzel a vámszedő asztallal együtt. Ugye ott hagyta az egzisztenciáját mindenképpen, hiszen abból volt a keresete. Ott hagyta nem csak az egzisztenciáját, de ott hagyta azt a magát körül bástyázó falat is, amivel védte magát bizonyos szempontból társadalmilag. Mert úgy gondolom, a korabeli szembenállást a vallásos zsidók és a vámszedők között, hogy igaz, hogy kölcsönösen lenézték egymást, vagy legalábbis az írástudók, zsidók, farizeusok mindenképpen lenézték a vámszedőket, de azért mégis megvolt az a biztonsága szerintem Máténak, hogy olyan sok találkozási felületük nem volt. Tehát mindenki élte a maga életét. Farizeusok az imádságot, az írásoknak az olvasását, a közösség gyakorlását, a vámszedők pedig hát gyarapodtak és élték úgy a maguk életét, ahogyan az adott körülmények között lehetett. De ez még mindig egy biztonságosabb helyzet volt, mint elfogadni Jézus hívását és belépni ebbe a körbe. Tehát szerintem Máté válasza Jézus hívására szintén elég valószerűtlen, hogyha emberileg gondolkodunk. Mégis ott hagyja mindazt, amiről beszéltem, és azt gondolom, hogy ezt meg tudta tenni Máté, vagy megtette, méghozzá örömmel tette meg Máté. Ennek az az oka, hogy Jézus odafordulásában hihetetlen nagy szeretet, erő és vonzás volt. Isten olyan erővel és szeretettel hívja a megtérésre kész, megtérni vágyó embereket, hogy azok nem tudnak neki nemet mondani. Azt gondolom, hogy mindannyian imádkozunk olyan emberekért, akik a környezetünkben élnek, és nem hívők még, talán a családunkban, vagy ismeretségi körben, vagy éppen a gyülekezetben, akik még periférián vannak, és néha aggódással nézzük az eseményeket az ő életük fölött, hogy mikor térnek már meg. És az első üzenet szerintem ebben a pontban, hogy bízzuk Isten vonzására ezeket az embereket. Persze nem mondom, hogy ne imádkozzunk értük, vagy hogy ha lehet, ne tegyünk nekik bizonyságot, vagy ne beszéljünk nekik a magunk hitéről, vagy arról, hogy mit ismertünk meg Istenből, kinek látjuk Jézust, de az aggódásunkat jól fölfogja, vagy jól elveszi az, hogyha látjuk azt, hogy Máté hogyan tért meg. Jézus vonzásába került, és nem tudok neki nemet mondani, hanem örömmel követte őt. És azt is üzeni ez, hogy ha ez Mátéval megtörténhetett, akkor megtörténhet bárkivel. Hát, hogyha Jézus Mátét pillantotta meg, és őt hívta el, és Máté pedig igennel válaszolt erre a hívásra, akkor itt a környezetünkben bárkivel megtörténhet ez. Ezért ne válogassunk az emberek között, hanem függetlenül attól, hogy mi belelátjuk-e a református gyülekezeti tagot, vagy ifist, vagy nem, függetlenül attól, hogy most hogyan néz ki, és honnan jön, mi a társadalmi megítélése, legyünk bátrak arra, hogy hívjuk az Isten közelébe. Ez tehát az első dolog, ami engem elgondolkodhatott, és majd beszélhetnénk is róla, ti hogyan látjátok ezt a történetet ilyen szempontból. Akkor, amikor Máté és Jézus találkozott, az egy nagyon valószerűtlen találkozás volt, de mégis megtörtént. A második, ami szintén elgondolkodtatott, hogy azzal, hogy Jézus Máté házába ment, és elfogadta a vele való közösséget, asztal közösségre lépett vele, ezzel sok vámszedőt és bűnöst is odavonzott magához. És ez szerintem nem véletlen, hogy éppen a vámszedőket és a bűnösöket vonzotta oda ez a légkör, ez a szituáció. Jézusnak biztos vagyok benne, hogy Máté is személy szerint fontos volt, elég, hogyha arra gondolunk, hogy tanítványa lett, és ő az egyik evangéliumnak a szerzője. Máté evangéliumát ő írta. De egyben a híd szerepét is láthatta Mátéban. Hiszen, hogyha megnyer egy vámszedőt önmagának, tanítványának, követőjének, akkor sok hozzá hasonló vámszedő ember, bűnös ember, akit a kor hasonlóképpen ítélt meg, a társadalom hasonlóképpen látott, ők is felbátorodhatnak, és azt mondhatják, hogy ha ezzel az emberrel leült Jézus egy asztalhoz, akkor talán nekem is ott lehet a helyem, talán én is az ő közelébe megyek. Hogyha mindez Lévi Máténak a házában történik, akkor egy olyan terepre lépett be Jézus, és olyan terepen van lehetősége találkozni a többi bűnösnek és vámszedőnek Jézussal, ami számukra nem egy idegen tér, nem egy idegen légkör. Nem valami olyasmi, amiből addig ki voltak zárva, hiszen egy vámszedőnek a háza, az egy másik vámszedőnek viszonylag otthonosan hathat. Oda az is elmehet, aki nem volt benne a legszentebb, legszűkebb vallási körökben. Azt gondolom, hogy amikor misszióról gondolkodunk ma is, emberek megnyeréséről Krisztusnak, akkor nekünk is ki kellene mozdulni abból a biztonságot nyújtó légkörből, ahol nagyon sokszor vagyunk. Ugye itt mondjuk egy gyülekezeti teremben, a saját ifi körötökön belül nyilván sokkal könnyebb beszélni Krisztusról, nyilván sokkal könnyebb a hiteteket is megélni, sokkal könnyebb imádkozni, vagy a Bibliával érvelni, úgy viselkedni, ahogyan ebben a körben szokás, sokkal könnyebb itt, mint más körökben. Ott, ahol mi mozgunk kevésbé otthonosan a világ emberéhez képest. mégis az a tanulsága ennek az igének is, és az az én ritka tapasztalatom is, néhány ilyen tapasztalatom, hogy amikor sikerült kimozdulnunk, annak mindig nagy hatása volt. Egy példát említek csak, néhány évvel ezelőtt volt Óbudán egy párkapcsolatokról szóló két alkalmas előadássorozat. És az első előadást azt nem a gyülekezetben szerveztük meg, hanem egy mozitermet béreltünk, és a környező iskolákban kiplakátoltuk, meg szóltunk néhány fiatalnak, akiket ugye el tudtunk érni, hogy jöjjetek el és hallgassátok meg ezt az előadást a párkapcsolat témájáról. És egy nem is olyan kicsit moziterem megtelt olyan fiatalokkal, akiket addig életünkben nem láttunk a gyülekezetben. És egyébként, hogyha végignéztünk rajta, vagy rajtuk, akkor látszódott is rajtuk, hogy ez nem az a közeg, akit mi úgy egyébként a református gyülekezetekben megszoktunk. De mégis megtelt egy moziterem olyan fiatalokkal, akik kíváncsiak voltak arra, hogy mi mit tartunk keresztény párkapcsolatnak. Ugyanis az kiderült a meghívóból, hogy mi a Biblia alapján fogunk nekik érvelni és beszélni a párkapcsolatról. És elkezdődött körülbelül 9 órakor ez az előadás, persze voltak benne szünetek, egy ebédszünet is, de a legtöbben, olyan délután 4-5 órakor fejeződött be ez az előadás, és a legtöbben ott maradtak a végéig. Azt gondolom, hogy ennek jel üzenet értéke van mai gondolkodásunkra nézve, hogyha nem lépik át a mi ajtónknak a küszöbét, gyülekezetnek, vagy az egyháznak az ajtójának a küszöbét, akkor bizony nekünk kell kimenni. És sokan figyelmeztetnek is engem is arra, hogy Jézus nem azt mondta, hogy várjátok az embereket, hanem azt mondta, hogy menjetek el, és ti magatok lépjetek ki abba a körbe, abba a térbe, ahol vannak az emberek, ahol ők érzik magukat otthonosnak, és esetleg mi érezzük magunkat kicsit feszülten vagy idegenül. Úgy, mint ahogy kicsit most én is itt, mert itt talán még nem voltam, bár köztetek milyen ismerős arc van, de mégis a közeg az számomra egy kicsit ismeretlen. Nektek sokkal otthonosabb. Persze, hát ez még egy kis lépcső, mert gyülekezeti lelkész átment egyik gyülekezetből a másikba. Ennél azért nagyobb lépcsőket is megtehetünk. Azt gondolom, hogy érdemes is nagyobb lépcsőket megtenni, és elmenni azokhoz az emberekhez, akik egyébként nem jönnének be. Azért is gondolom ezt, mert a hitünknek a gyakorlása közben van egy olyan kulturális tartalom is, ami egy-egy gyülekezetre jellemző. Én még csak egy éve szolgálok beosztott lelkészként, de úgy alakult az életem, hogy ez a negyedik gyülekezet, ahova járok, huzamosabb ideig, több évig, ezért megismertem néhány gyülekezetet, és látom, hogy mindegyiknek más a karaktere, kulturálisan is. Az egyik egy lakótelepi gyülekezet, a másik egy kisvárosi gyülekezet, a harmadik megint egy másik fajta budapesti gyülekezet, tehát sokféle gyülekezet létezik, sokféle ilyen belső kultúrával. Biztos a Pasarétinek is megvan a maga kulturális háttere, de abban szerintem közösek vagyunk, református gyülekezetek, legalábbis Magyarországon, hogyha valaki belép ide, egy magunkfajta ilyen 20-30 éves fiatal, akkor azért annak az egy igen nagy kulturális lépcső. Tehát amikor megérkezik valaki ide, mondjuk úgy, hogy otthon még a valamelyik kereskedelmi tévét nézte, és akkor elzárta, és akkor mondjuk az egyikőtök hívására megérkezik ide, és akkor kinyitja ezt az énekeskönyvet. Utána kinyitja a Bibliát, akkor az számára egy olyan, hát először egy olyan 80, aztán egy ilyen 2000 évnyi lépcső. Az nem baj, hogy van egy gyülekezetnek egy kulturális hatása, sőt azt gondolom, hogy nekünk is, akik a gyülekezethez tartozunk, nekünk is jó az, hogy az igényszintünket megemeli a gyülekezet, és azoknak is jó, akik már beépülnek ide, tehát akik majd a későbbiekben beépülnek ide, mert ezek értékek, akár a családdal kapcsolatban, hogyha ismertek gyülekezeti családot, én ismerek közületek vagy pasaréti gyülekezeti családot, mert az unokatestvére még hosszú ideig ide jártak, és most már ugyan elköltöztek, de ismerem őket régről, és tudom, hogy nagyon sok értéket szívtak magukba itt Pasaréten, és az, ahogyan most ők élnek, három kisgyerekkel, az számomra mintaértékű, és nagyon sokat tanulok tőlük. Tehát ez egy jó dolog, de ez akkor is igaz együtt, hogy akkor, amikor valaki megérkezik egy magyar református gyülekezetbe, akkor az neki egy hatalmas kulturális sok. Tehát amikor egy istentiszteleten azzal találkozik, amivel, az bármilyen típusú gyülekezet, akár egy kultúrájában régebbi módi, vagy akár egy újabb típusú, az mindenképpen egy kulturális sok. Voltam Káposztásmegyeren 6. éves teológus, segédlelkész. Az egy olyan gyülekezet volt, ahol nem törekedtek arra, hogy legyen bármiféle ilyen kulturális, mondjuk ilyen különbség az ott élő emberekhez képest, de még ezzel együtt is, hogy nem törekedtek erre, még ezzel együtt is az emberek ezt élték át. Tehát ott nem volt orgonom, mondjuk még templom se volt, hanem egy közösségi ház volt csak. Most már ugye, azt hiszem, most már tudják használni a templomukat, mert most épül, most volt éppen a felszentelése. Egy közösségi házban gyűltünk össze, tehát végül is olyan helyen, ahol az emberek otthon érezhetik magukat, hiszen mondjuk valószínűleg 3 nappal előtte is volt ott valami más típusú előadás, vagy néha van ott ruhavásár, meg pingpong szakkör, vasárnap délelőtt meg református istentisztelet. A hely az mondjuk ott nekik még ismerős is lehetett, de akkor is az a légkör, ahogyan ott megjelenik 80-90 ember, és ők elkezdenek mondjuk a református énekeskönyvből egy szép sztárai éneket énekelni, az számára teljesen idegen. Tehát ezért gondolom azt, hogy amikor azt várjuk, hogy emberek sokassága csatlakozzon a hívők seregéhez, akkor azért ezen is érdemes elgondolkodnunk, hogy vajon kilépünk-e mi a saját védett körünkből azokba a körökbe, ahol az emberek vannak, és ahol ők mozognak. És ez egy nehéz lépés, mert ugye mindenkinek a saját vackába sokkal kellemesebb, sokkal könnyebb, otthonosabban tud mozogni, de mégis azt gondolom, hogy ha mi misszióról komolyan akarunk gondolkodni, akkor ezt a példát kell kövessük, amit Jézus követett, hogy ő elment ennek a Lévinek a házába is, és nem gondolom, hogy másképp viselkedett Jézus egyébként, vagy hogy azt a bibliai mértéket, Istennel való kapcsolatát, azt megváltoztatta volna, mint amit egyébként a tanítványokkal, vagy a tágabb tanítványi körrel élt. Biztos vagyok benne, hogy Jézus ugyanúgy viselkedett ezen a helyen is, de azt a lehetőséget megadta Máténak, meg a többi vámszedőnek és bűnösnek, akiket így hívtak, hogy bűnösök, hogy ők egy kicsit otthonosabban érezzék magukat. Azt is gondolom, hogy mindenkinek van egy lehetősége, mármint aki nem lett lelkész, nem lesz lelkész, a saját területén, saját életkörnyezetében megosztani az evangéliumot kicsit speciálisabban, mint ahogyan azt mi lelkészek tudjuk. Mi is tudjuk egyféle oldalról speciálisan elmondani valakinek az evangéliumot, meg tudjuk osztani azt, hogy nekünk lelkészként mit jelent Krisztussal élni. De hogyha van köztetek tanár, vagy lesz, vagy van köztetek orvos, vagy vízvezetékszerelő, vagy parkettás, vagy festő, akkor elmondhatjátok a hasonló szőrűeknek, azoknak, akik ugyanabban forognak nap mint nap, akik orvosként, vagy tanárként, vagy valamilyen szakmunkát végzőként ugyanazzal találkoznak nap mint nap, mint amivel ti is. Akik ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, és ugyanazokkal az adott esetben erkölcsi kérdésekkel küzdenek, vagy azok fölött gondolkodnak, hogy most elfogadjam a hálapénzt, vagy ne fogadjam el a hálapénzt. Hogy a gyerekeket az iskolában hogyan oktassam, hogyan neveljem, vagy hogy adjak számba, hogyha kifestettem egy szobát, hogy ne adjak számlát. Tehát szerintem éljünk azzal a lehetőséggel, hogyha világi állásban vagyunk, vagy van egy kör, ahova tartozunk a gyülekezeten kívül is, akár egy sportkör, vagy bármilyen kör, ahol úgy vagyunk jelen, mint a többiek, ugyanazzal az élettérrel és mozgással, hogy ott az ő számukra osszuk meg, hogy nekünk mondjuk orvosként, vagy nekünk tanárként mit jelent Krisztust követni. Szerintem ez sokkal könnyebben befogadható azok számára, akik ezt hallják, mint hogyha csak a lelkészek beszélnének az evangéliumról. De mi mégiscsak egy oldalról tudjuk elmondani, és nem ismerjük esetleg azokat a helyzeteket, vagy dilemmákat, azokat a gondolatokat, azt a gondolatmenetet, amiben ő benne van. Tehát ez is egyfajta határátlépés, amit azok a gyülekezeti tagok megtehetnek, akik erre hajlandóak különböző területeken. Azt is mondják sokan, és egyet értek velük, hogy a ma református egyházából jó néhány réteg és nagyon sok ember hiányzik. A kérdés az, hogy hiányzik-e nekünk is. És ezt tegyük föl őszintén, ezt a kérdést magunknak, meg mint ifi is talán, hogy hiányoznak-e nekünk ezek az emberek, akik egyébként hiányoznak a református egyházból. Én például azt látom, hogy körülvesznek bennünket, de itt is van egy a szomszédban, most tudom, merre kell mutatni, a bármadas, olyan jól működő, vagy nagyjából jól működő református gimnáziumok, vagy református intézmények, amik egyfajta réteget el tudnak érni. Például a gimnáziumok el tudják érni azokat, akiket fölvesznek gimnáziumba. De sokkal kevesebbet foglalkozik a református egyház, én úgy látom legalábbis, amennyit látok belőle, azokkal, akik például tanulmányilag nem ütik meg ezt a szintet. Szakmunkásokkal, szakközepesekkel. A kérdés az, hogy nem az, hogy most este meg tudjuk leoldani ezt a kérdést református egyház szinten, de az viszont lehet kérdés, hogy nekünk, mint ifiseknek, nekünk, mint gondolkodó református fiataloknak hiányoznak-e valóban ezek az emberek, akik nem abból a körből jönnek, mint ahonnan mi jövünk, akik nem ugyanúgy gondolkodnak, mint ahogy mi, akik nem ugyanolyan képzettséggel rendelkeznek, mint mi, akik nem ugyanúgy öltözködnek, mint mi. Ez nagyon nagy kérdés, hogy nekünk hiányoznak-e ezek az emberek. Mert hogyha nem, akkor nem tartom nagyon valószínűnek, hogy ezek meg fognak jelenni az egyházunkban, vagy akár az ifinkben. Vagy ha megjelennek, ilyet is láttam, idegennek fogják magukat érezni. Akkor is egyébként, hogyha tudatosságból foglalkozunk velük, köszönünk nekik, melléjük ülünk, de valahogy akkor is, hogy ha nem hiányoznak nekünk, akkor nem érzik azt, hogy ők hiányoznának, hogyha jövő héten nem jönnének, akkor nem biztos, hogy itt lesznek következő alkalmon. Ez volt tehát a második gondolat, hogy azzal, hogy Jézus elment Máténak az otthonába, ezzel nem csak egy személyes kapcsolatot épített fel, azt is Mátéval is felépített egy nagyszerű kapcsolatnak az eleje volt ez, de magához vonzott még nagyon sok olyan embert, mint Máté. És ennek pont ez volt a kulcsa, hogy olyan embernek a házában ült le egy asztalhoz azzal a vámszedővel, akivel tudtak azonosulni a többiek. És a harmadik gondolatom, és utána tényleg beszélgetés jön, hogy Jézus azt mondja, nem az igazakat hívja, ki egészíthetjük talán így az egész Biblia összefüggéséből, hogy önigazakat, hanem a nyilvánvalóan bűnösöket. Azokat, akik tisztában vannak azzal, hogy bűnösök, és készek otthagyni, elhagyni ezeket a bűneiket, és követni az Urat. Ebből az elvből az is kiderül, hogy az evangéliumnak nagyon mélyre is le kell érnie. És értem ezt társadalmilag, meg mind arra, amit az előbb beszéltem. Értem ezt azokra, akik például nem konfirmáltak. Jól tudom, éppen ebben a gyülekezetben történt meg, azt hiszem, hogy ez az unokatestvérem mesélte, akiről már az előbb említettem, hogy még a rendszerváltás előtt filozófiát akart valaki tanulni, talán ismeritek is a történetet, és hát nem akart marxista filozófiát tanulni, ezért nézelődött az egyetemek között, a főiskolák között, és megtalálta a református teológiát. És akkor gondolta, hogy hát itt csak nem marxista filozófiát tanítanak, úgyhogy akkor jelentkezem oda. És gondolom, hogy szembesült a tanulmányi osztályon a feltételekkel a felvételén, és akkor mondták neki, hogy a konfirmáció is egy ilyen feltétel. És akkor nézte a telefonkönyvet, pasarít volt hozzá a legközelebb, föltárcsázta, fölvette a lelkész, és akkor elkezdtek beszélgetni, hogy hát ő szeretne jelentkezni a református teológiára, és mondták neki, hogy konfirmálódni kell ehhez, úgyhogy ez ügyben telefonál. És akkor elkezdtek beszélgetni, és ha jól tudom, nem lett lelkész, nem végezte el a teológiát, hanem valami más állásban van, de néhány éve még itt volt a gyülekezetben, azóta én nem találkoztam vele, de lehet, hogy még most is itt van ez az illető, és annyit tudok róla, hogy egy nagyon szolgálatkész ember lett belőle. Tehát egy nagyon, nagyon odaszánt életű ember lett. De ehhez kellett az, hogy az, akit itt megkeresett, ezzel a kéréssel, hogy ő konfirmálódni szeretne, azzal az emberrel el tudjon jutni odáig, hogy aztán Isten követője lett. Van ennek az igének egy olyan vetülete is, hogy felénk is azt mondja, azt üzeni Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, és ő nem az igazakat jött hívni. És ebben azt látom, hogy ha nem csak úgy általában a valláshoz, vagy a vallásossághoz akarjuk, hogy közünk legyen, hanem ehhez a Jézushoz, akkor vele kell életközösségbe lépni. Mátéban megvolt egy olyan alap hozzáállás, ami szükséges ehhez. Mátéban megvolt ez a diagnózisnak az elfogadása. Amikor Jézus azt mondja, hogy én nem az egészségesekhez jöttem, és nem az igazakat jöttem hívni, akkor Máté nem fordult el durcásan, és nem mondta azt, hogy ja, hát akkor nem rólam van szó, Jézus, akkor bocsánat, téves, megyek vissza a régi életembe. Azt mondta, hogy de jó, hogy Jézus nem az igazakat jött hívni, de jó, hogy végre találkozok valakivel, ki nem azt mondja, mint a többi zsidó előjáró, hogy ha majd ilyen meg olyan leszel, meg így tudsz imádkozni, meg nem veszel részt az idegen megszálló hatalomnak a kiszolgálásában, majd akkor esetleg szóba állunk veled. Máté azt mondta, hogy de jó, hogy végre valaki van, aki így, ahogy van, elfogad engem, és én készséggel elfogadom az ő diagnózisát rólam. Ha ő azt mondja, hogy megtérésre van szükségem, hát persze, hogy arra van szükségem, valószínűleg addig is éreztés, én gondolom, hogy nagy feszültség volt ebben az emberben, hiszen így élni azért nem lehetett a legkellemesebb, hogy a saját népe ilyeneket gondol róla. El kell ismerjük, hogy akár milyen külső életet élünk, akár egy konszolidált, jól öltözött, tanult, értelmiségi életet élünk, akár egy látványosabban, akár lenézett életet élünk, mint ez a Máté vámszedő. A helyzet az, hogy mindannyian úgy jövünk erre a világra, és úgy élünk benne, hogy Isten ellen lázadó természettel bírunk. Azaz a Biblia szóhasználata szerint bűnös a természetünk, és megtérésre szorulunk. Egyszer a lelkipásztorom korábbi gyülekezetben megkérdezte a testvéreket vasárnap, talán éppen ennek az igének a kapcsán, arra már nem is emlékszem, pont erről volt a szó, hogyha kiderülne, hogy itt a templomban csak bűnös ember van, akkor vajon testvérek itt maradnának-e? És azért, hogyha ezt a kérdést úgy tesszük föl, hogy komolyan elgondolkodunk róla, és nem csak a felszínen fogadjuk el, mint jó reformátusok, hogy hát persze minden ember bűnös, én is ember vagyok, vagyis én is bűnös vagyok, és tökéletes ember nincs, még én sem, hanem ennél mélyebben, kicsit személyesebben gondolkodunk erről, hogy mi bűnös emberek vagyunk. Nekünk az állapotunk olyan, hogy az Isten ellen lázadunk. Ez az alapállapot. És ez még akkor is igaz ránk, hogyha Isten megváltott gyermekei vagyunk, és megmentett bennünket attól az Isten, hogy nekünk ilyen állapotban kelljen végigélni az életünket. Bennünket ez akkor is megkísért. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt az alapállapotot, ezt a diagnózisát az igének, akkor viszont nagy dolgokat élhetünk át. Azt tud igennel válaszolni Jézus hívására is, aki felhagyott a saját maga igazának a bizonygatásával. Tehát aki eljutott egyszer az életében legalább egyszer az életében odáig, hogy nem akarta se mások, se önmaga, se Isten előtt bebizonyítani, hogy ő miért nem olyan rossz, vagy miért elég jó ember. Azt gondolom, hogy ezt őszintén azért nagyon nehezen mondjuk ki, mert büszkék vagyunk. Kicsit olyan ez, mint a betegben, vagy a kórházban, vagy a rendelőben, a váróban, amikor ülnek az emberek, és akkor szétnéz valaki, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen így a többiekhez képest nem is vagyok én olyan beteg. Mesélte valaki, hogy az egyik ismerőse háromszor ment el a fogorvoshoz, mire be is lépett abba a helyiségbe, ahol dolgozott, mert ott a váróban mindig rájött, hogy ő neki nem is fáj annyira a foga, úgyhogy tulajdonképpen haza is megy. És így vagyunk kicsit az Istennel is, azt gondolom, vagy a bűnünknek a beismerésével, a diagnózis elfogadásával. Hogy próbáljuk mi védeni magunkat, próbáljuk bizonygatni, hogy miért is vagyunk mi azért elég jók, vagy legalábbis erre a műtétre nincsen szükségünk. A kezemben nyomott valaki egy imakérést, imádkozzunk azért, hogy a szívműtétje elkerülhető legyen. Ez egy fontos imakérés. Aztán, hogy eszembe jutott egy óra múlva, vagy másfél óra múlva, hogy lehet, hogy az illetőnek félig viccesen majd egyszer mondom, hogy rossz hírem van, nem elkerülhető a szívműtét, bár azért imádkozom és remélem, hogy fizikailag ez elkerülhető legyen, de a lelki része az nem elkerülhető. Hogyha valamit el kell távolítani, például egy olyan fogat, amin már nem lehet segíteni, akkor a legjobb, hogyha azt kihúzzák. És ilyenkor, bár ugye azt mondja az orvostudomány, és valószínűleg igaza van, hogy az fontos, hogy a beteg akarjon gyógyulni, de azért egy ilyen szituációban mégiscsak az a jó, hogyha mi nyugton ülünk ott a székbe, kicsit úgy félve, reszketve, és várjuk, hogy majd az orvos, akiben bízunk, ő jól megoldja ezt a helyzetet. És bizonyos értelemben erre van szükségünk lelki értelemben is, hogy elfogadjuk Istennek a diagnózisát, azt, hogyha Jézus a betegeket jött gyógyítani, a bűnösöket hívja igazságra, megtérésre, akkor tud rajtunk segíteni, hogy ezt elismerjük. Tehát három témakört, vagy három gondolatot igyekeztem elmondani nektek, és szeretném, hogyha ezek közül valamelyikről, amelyik most foglalkoztat benneteket, tudnánk beszélgetni. Az első az volt, hogy én úgy látom ezt a találkozást, Máténak és Jézusnak a találkozását, mint egy emberileg nagyon valószerűtlen találkozást. És ez a találkozás viszont mégis megtörtént, mert Jézus olyan vonzerővel, olyan szeretettel, olyan vonzással lépett oda Mátéhoz, aminek ő nem tudott ellenállni. Másik gondolatom az volt, hogy amikor még tovább mennek, és Jézus elmegy Máté házába, ezzel nagyon sok bűnöst és vámszedőt is magához vonzott Jézus, már ott akkor. És gondolom, hogy a hír elteltével, vagy elterjedésével, aztán még többeket. És itt beszéltem arról, hogy nekünk is ki kell lépni a magunk köreiből, és el kell menni azokba a körökbe, ahol az emberek vannak, és ott megélni a hitünket. És a harmadik gondolat pedig az volt, hogy Jézus azt mondja, hogy ő nem az igazakat jött hívni, és nem azokat, akik azt mondják magukról lelkiképpen, hogy egészségesek, hanem a bűnösöket, és azokat, akik elfogadják őtőle, hogy ők betegek és gyógyulásra szorulnak. Erről is esetleg beszélhetünk, hogy ezt hogyan tudjuk mi megélni, illetve mások számára úgy elmondani, hogy ez befogadható legyen, mert azért ez egy, ha csak úgy odavetjük valakinek, akkor ez egy igen nehezen befogadható üzenete szerintem az igének. Hát akkor adott a három felvetés. Nem tudom, hogy így egyből van-e valamelyikőtökben kérdés, vagy cáfolat, vagy hozzátenni való, ami eszetekbe jutott az elhangzottakkal kapcsolatban.